Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak végre kell hajtania az EU bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetni a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wigand szóvivő közlése szerint az EB július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött tehát a magyar kormánynak. A testület egyrészt azt szeretné tudni, hogy a kabinet hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki az EU brüsszeli végrehajtó testületének átláthatóságért és értékekért felelős tagja Brüsszelben. Vera Jourová, az Európai Bizottság idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár 5. jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várnál a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul hazánk, szerintük. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Tiltakozni kell az erőszak és az agresszivitás eszkalációja ellen, mondta Németh Zsolt Tusnádfürdőn a 33. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor közéleti programjainak megnyitóján. A Magyarországgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, dráma, hogy megtörténhetett, de előre megfontolt ideológiai és politikai szándékkal rálőhettek az amerikai elnök jelöltre Donald Trumpra, és néhány héttel korábban ugyanúgy rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre. Beszélt arról is, hogy senki sincs abban a morális helyzetben, hogy Magyarországnak az első és második világháborúban elszenvedett veszteségei után felrója a békepolitikáját, a béke melletti elkötelezettségét. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, felnőtt korba lépett a Szabad Egyetem, amely Erdély és az egész Kárpát-medence legnagyobb kulturális rendezvénye. A megnyitón áldást mondott Bakcsi Gábor, Tusnádfürdő református lelkipásztora, Bíró Attila, a Tusnádfürdői Leányegyházközség unitárius lelkésze és Bilibó Géza, Tusnádfürdői plébános. Összehívta a Magyar Ellátásbiztonsági Munkacsoportot a Lukoil szállítások ukrán leállítása miatt az Energiaügyi Minisztérium. Az érintett vállalatok szakmai szervezetek bevonásával áttekintették az eddig megtett és lehetséges további lépéseket. A Lukoil nem szállíthat olajat Ukrajnán keresztül, miután egy ukrán elnöki rendelet a háború miatt szigorította a szankciókat. Magyarország addig blokkolja az európai békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra, nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter az ATV-nek. Szijjártó Péter kiemelte, az Unió és Ukrajna társulási megállapodása kimondja, hogy Ukrajna nem szakíthatja meg az energiahordozók tranzitját az Európai Uniós tagállamok felé, mivel ezt megtették, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorták. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiparra minden országnak szüksége van, jelentette ki a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen az első magyar gyártású Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadásán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a német Rheinmetall és a magyar kormány vegyes vállalatának gyárában tartott rendezvényen a hazai hadipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta, A szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy a hadipart, a harckocsigyártó és lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni, ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően derült lesz az ég, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban, Koltai Róbert rendezésében.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezz többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
To let me in, shattered windows and the sound of drums. people couldn't believe what I've become. Revolutionary sway for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunk tartalmából. Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát. Fokozott odafigyelést igényelnek házi állataink a nyári forróság alatt. Bányásznapokat tartottak Miskolcon. Ezek lesznek mai műsorunk témái. Tartsanak velünk!
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát és a mellette kialakított egyetemi sporttelepet is. Az új 3000 négyzetméteres teniszcsarnokban 4 fedett, a legkorszerűbb keményborítással ellátott teniszpályát és 2 fallabdapályát alakítottak ki. A város sportéletét is gazdagító komplexum és a hozzá kapcsolódó további sportcélú fejlesztések főpróbája az Európai Egyetemi Játékok keretében megrendezett teniszbajnokság lesz. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, és Rakacki Zoltán, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub elnöke adott tájékoztatást rádiónk hallgatóinak.
Hála Isten, idén többször elmondhattam avatásokon, hogy a Miskolci Egyetem egy szellemi és fizikai építkezés állapotában van. Megkezdtük az egyetem képzéseinek, kutatásainak újragondolását, frissítését, fejlesztését a hagyományok megőrzése mellett, és megkezdtük az infrastruktúráink felújítását, hogy egy 21. századi kampusz fogadja a leendő hallgatókat, munkavállalóinkat, jelenlegi hallgatóinkat, vendégeinket. Az elmúlt időszakban át tudtuk adni a könyvtár levéltár épületét, ami egy nagyszerű létesítmény. Nemrégiben 2 kollégiumot, 5-ös-6-os kollégiumot adtuk át felújítva. Ezek a felújítások ősztől folytatódni fognak a menzával egyetemben, és most átadtuk az egyetem egyik nagyon fontos helyszínét a sportinfrastruktúrán belül, az új fedett pályás teniszcsarnokunkat, ahol 4 keményborítású teniszpálya mellett 2 squash pálya is kialakításra került, és a csarnok mellett további keményborítású teniszpályákat, illetve klasszikus salakpályákat is felújítottuk a strand röplabdapálya mellett, hiszen héten mondhatni becsengetnek, elindul az, amire 2017 óta készülünk, az Európai Egyetemi Játékok, amelynek a nyitó rendezvényének, a Miskolci Egyetem ad otthont, a záró rendezvénynek 24-én Debreceni Egyetem, hiszen közösen nyújtottak be a pályázatot és nyertük el a rendezésnek a jogát. 18 sportág fog versenyezni, ez egy nagy multi sportrendezvény, és ebből 10 sportágnak a Miskolci Egyetem ad otthont, többen között ennek a helyszíneként a tenisznek is. Nagyon örülünk, hiszen a játékok megrendezése nagyon fontos számunkra, régóta várunk rá, azt reméljük, hogy az egyetem ezzel sokkal láthatóbb lesz Európa szerte Magyarország mellett, de ezek, ahogy elmondtam a köszöntő beszédemben, ezek az infrastruktúrális beruházások itt maradnak, valamennyiünk örömére, hallgatók, munkavállalóink, miskolci polgárok is ugyanúgy igénybe tudják venni és használni. Tehát én azt gondolom, hogy lényegesen túlmutat a mai átadó az egyébként számunkra nagyon fontos európai egyetemi játékok rendezvényen. A kollégáink kipróbálták, azt mondják, jól működik, szép pályáról van szó, én azt remélem, hogy hamarosan én is üthetek rajta, ma nem volt rá módom.
Ide terveztük a teniszversenyeket az Európai Egyetemi Játékok keretében. Alapvetően ez volt a terv, tehát hogy itt egy egymásra épülő koncepció valósult meg, hiszen annak idején, amikor még 2017-ben pályáztunk az Európai Egyetemi Játékok megrendezésére, a teniszsportágat azért választottuk és tettük bele a miskolci program kínálatba, mert szerettük volna az eseménynek köszönhetően felújítani a korábbi salakos pályákat, felújítani a korábbi egyetemi teniszcentrumot, és ez megvalósult, és hát ennek a beruházásnak hát volt egy kötelező vég időpontja, tehát ez nem volt kérdés, hogy el kell készülnie, hiszen már éppen rajtol az egyetemi játékok, de már érkeznek a sportolók, és vannak olyan sportágak, amelyek elkezdődnek. Ugye a hallgatók testnevelés óra keretében választhatják a teniszt, és népszerű is választják is, és ehhez kapcsolódóan ugye a hallgatók, oktatók, tehát az egyetemi polgárok szabadidős jelleggel folyamatosan bérelhették, és azt tapasztaltuk, hogy bérelték is, használták a pályákat, másrészt pedig a tenisz a MEAVS-nak az egyik legrégebbi szakosztálya. Itt az elmúlt évtizedekben nagyon komoly teniszélet volt a Miskolci Egyetemen, a MEAVS keretében többször volt az első számú teniszcsapat OB1-be, OB2-be, tehát azt gondolom, hogy nagy múltja van, és hát gyakorlatilag az, hogy itt volt a régió legnagyobb, tehát hogyha a pályák számát nézzük, a legnagyobb tenisz központja, és ez tudott működni, az azt jelenti, hogy volt létjogosultsága.
Moda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégiumi igazgatóság igazgatója, többek között az új létesítmény hármas funkcióját ismertette.
Hát én ugye Miskolci Egyetemen a sportban kezdtem pályafutásomat, tehát ha úgy tetszik, a sok édesgyermek között a sport a legédesebb, vagy az első szülött, fogalmazzunk így. Ezért nekem személy szerint is sokat jelent, és azt gondolom, hogy az egyetem életében is, tehát a Miskolci Egyetem stratégiai zászlajára zűzte az egyetemi sportot. Ennek megfelelően évtizedek óta tart egy fejlesztési folyamat, ami részben beruházásokban, felújításokban valósul meg, részben a sportélet fejlesztésében, programokban, rendezvényekben, jelenlétben. Azt gondolom, hogy az magyar egyetemek közül is kuriózónak számít az, hogy ma Európában bárhol van egy Európa-bajnokság, stb. Az, hogy ott már egy Miskolci Egyetemi csapat megjelenik, az nem meglepetés, hanem régi esmérősként üdvözölnek minket, és ennél jobb eredményeket is érünk el, tehát érmekkel, helyezésekkel térünk haza. Azt gondolom, hogy ez ennek az útnak egy nagyon fontos lépcsője és eredménye. És ez a beruházás az, hogy most az Európa Egyetemi Játékok itt lesz, és ehhez ugye meg tudtuk építeni a teniszcsarnokot, ami a verseny után az egész városi szabadidősport életet fogja szolgálni, a mi versenyzőinket, a mi egyetemistáinkat, testnevelési órák keretében, szabadidősport keretében. Ez nagyon fontos, ugye ez igaz a Sandrapoda pályára is. Tehát úgy érzem, hogy lassan a területünket belakva minden olyan létesítményt, ami nem feltétlenül egyetemi, mert ugye a városi úszoda nem egyetemi, de itt van a mi területünkön. Tehát az, hogy városi úszoda, rekordtámpálya, két műfes pálya, csarnok, Eper 4-es tornaterem, kültéri kondipark, atlétikacentrum, stb. Most ugye a teniszpálya, sandrapálya, ez egy olyan infrastruktúra, ami korszakos képzéssel nem rendelkező egyetemen a topnak számít. A felsőoktatásban is azért nagyon sok helyen jártam a világban egyetemi sporteseményeken, és azt kell mondanom, hogy van mire büszkének lennünk, vagy van mire szerénynek lennünk, mert a Miskolci Egyetem ezen a téren nagyon-nagyon jól áll, és ugye ez kiegészül azokkal a kollégium felújításokkal, egyetemi étterem felújítása, ami most fogunk neki kezdeni, amivel azt gondolom, hogy a Miskolci Egyetemi Kampusz nem csak a legszebb kampusza lesz a magyar felsőoktatásnak, hanem azt gondolom, hogy a legmodernebb és a legjobban felszerelt kampusza is tud lenni, és ezért vagyunk egy kicsit, azt gondolom, most meghatódva, érzékenyülve, hogy megint megléptünk egy lépcsőt, és az egyetemi sportélet tovább tud fejlődni ezáltal. Egyben volt kiírva a közbeszerzés, közel 1 milliárd forintért nyert el a nyertes vállalkozó. Azt kell mondjam, hogy ebben is szerencsénk volt. Most a piaci környezetben, az építőiparban óriási volt az érdeklődés, óriási volt a verseny. Ennek megfelelően jó áron, számukra kedvező áron tudta elnyerni a kivitelező a munkát. Ebből nyilván ilyenkor a beruházási folyamat kicsit nehézkesebb, mert ugye a színvonal fenntartása, az extra kérdések, a pótmunkák, kialakítása, hogy minden tökéletes legyen, de azt gondolom, hogy szerencsésen alakult a közbeszerzés, mert egy olyan miskolci nagymúltú cég nyerte el ezt a munkát, aki mellé akart állni, akiknek a vezetője szintén itt teniszezik évek óta. Tehát azt gondolom, hogy a csillagok nagyon szerencsés együttállása volt, hogy ebből az 1 milliárd forintból egy ilyen fantasztikus létesítményt tudtunk összehozni. Ebben benne van a szabadtéri pálya felújítása, a teniszcsarnok, a klubház felújítása, valamint a Strandorplata centrum létrehozása, valamint némi útinfrastruktúra felújítás is. 12 szabadtéri salakos pályával kezdtük ugye a beruházást, az állt rendelkezésre, ez 3 szektorra bontva, és beruházás lényege az volt, hogy az első szektort lefettük egy csarnokkal, ezáltal 4 darab kemény borítású, fedett egészében 12 hónapos szezon biztosító pálya jött létre, 4 darab teniszpálya, ezt megfejeltük az igények miatt 2 darab falabdapályával, mert Miskolcon ez hiánypótló beruházás volt, és emellett a második szektort is teljes mértékben felújítottuk, villanyfénnyel láttuk el, és ott is a salakot lecseréltük egy kemény borítású pályákra, tehát ott 4 szabadtéri pálya valósult meg, és emellett a első szektort, ami régen is salakos volt, egy teljes rekonstrukción esett át, visszabontottuk a teljes pályát, új rétegrendet kapott, és egy teljesen új felújított salakpálya jött létre. És nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a nagy öregeket is meg tudtam hívni, és el is jöttek erre az átadóra. Soha nem szabad elfelejteni, hogy ez egy folyamat, ami elindult annak idején, és akkor más lehetőségekből, de tényleg itt a teniszklubház annak idején közakadozásból épült, teniszező vállalkozók dobták össze ennek az épületnek a lapjait, amit most teljesen felújítottunk, és emellett 12, ami salakos teniszpályán, ami volt, ez egy viszonylag nagy teniszcentrumnak számít azért megyei országos szinten is. Azért ez volt a miskolci tenisz életnek a központja, és amire nagyon büszkék voltunk, és azt gondolom, hogy ezt nem csak megtartani, hanem fejleszteni is kell, hogy itt az egyetemi teniszcentrumban kialakult egy nagyon fontos közösségi élet a szabadidős sportolók között. Tehát itt mindennaposak a névnapi teniszversenyek, amikor összejönnek hétvégén, József napi, Sándor napi, stb. És ilyenkor főznek, játszanak egy jót, utána összeülnek, beszélgetnek, söröznek egyet. Tehát azt gondolom, hogy a teniszpályának a versenysport mellett, amit a MEASZ biztosít, és azért itt volt OB1-ben a csapat, mostán egy kicsit alacsonyabb osztályban, de a versenysport mellett a szabadidő és hobbi sportnak óriási jelentősége van. A egyetemi játékok után megnyitjuk a közforgalom előtt. Alapvetően három funkciója van a teniszpályáknak. Az egyik az, hogy a egyetemi testnevelést és a hallgatói, dolgozói sportéletet szolgálják. Második funkció az, hogy a egyetemi versenysportot a teniszsportákban a MEASZ versenyzőit kiszolgálják. Ez a második funkció. És talán a harmadik legnagyobb funkció az, hogy mint ahogy régen is vérbeadás keretében a miskolci teniszező közösségnek ez volt a központja, ezt szeretnénk megteremteni, és ki fogunk nyitni a közösségnek. Azért egy teniszpálya az arról híres, főleg, hogy a csarnok is van, azért minden napján nyitva van. Tehát a tenisz ünnepnapokon nyitva van, hétvégén nyitva van, ugye reggel 6-tól este 10 óráig sötétedésig, most a villanyfénnyel még tovább tudunk nyitva lenni, tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási kapacitás, tehát mindenkit ki fogunk tudni szolgálni, és szeretnénk egy olyan üzemeltetési rendszert kialakítani, ehhez egyébként vásároltunk egy foglalási rendszert, applikációt, stb., amivel egy igazságos, gyors, hatékony és 21. századi üzemeltetési rendszerrel tudjuk majd ezt a pályát működtetni.
Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula. A kutyáknak és macskáknak, rágcsálóknak, madaraknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek ezekben a napokban. Dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos, a Miskolci Állatkórház állatorvosa szerint fontos a megfelelő állattartás a hőségben, és felhívta a figyelmet arra, hogy a házi kedvencek könnyen kaphatnak hőgutát, amely halálos is lehet. Emellett az etetés, itatás fontosságáról is beszélt. Harmadfokú hőségriadó van érvényben, ami miatt különös figyelmet kell fordítani az állatokra.
Sajnos olyan napokat élünk, beköszöntött ez a nagy hőség. Volt már az éven ilyen hőhullám és hőségriadó korábban. Ez a mostani, azt gondolom, hogy ez már most tartósnak vehető, és az egész nyárra a tanácsaink azok alapnak vehetők. Hőségre azért olyan szempontból máskor is kell gondolnunk, nem csak hőségriadó idején, hogy a kis kedvenceinknek a hőháztartása az teljesen más, mint a miénk. Tehát amikor mi hőségriadónak vesszük az ilyen 30 fok feletti, vagy 30 fok környéki hőmérsékleteket, és ekkor gondolkodunk pluszban azon, hogy na milyen óvintézkedéseket tegyünk meg, akkor azt is át kell gondoljuk, hogy egy kutya-macska tartó esetén már ez akár 20 fok vagy az alatti hőmérsékletnél is előállhat ez a probléma. Ugyanis a kutyáink, macskáink esetében a hőleadás az nagyon korlátozott. Ők nem tudnak úgy izzadni sajnos, ahogy mi magunk izzadunk, és ezzel ugye jelentős mennyiségű hőtől meg tudunk szabadulni. Nekik ez élettanilag nem adatott meg, főleg a kutyáknak nem. Ők a hő mennyiség legjavát az lihegéssel tudják leadni, ami egy nagyon hatékonytalan hőleadási forma, és ennek következtében náluk már 20 fok környékén sajnos számítani lehet arra, hogy egy arra érzékenyebb egyed, mondjuk egy kicsit elhízottabb kutyuska, vagy egy kicsit idősebb kutya, vagy ezek a nyomott orrú, úgynevezett brachicefál fajták, például mopszok, vagy francia buldogok, ezeknél már 20 fokos hőmérsékletnél hőtolulás és hőguta következhet be. Úgyhogy egy picit szélesíteni kell a látásmódunkat, amikor a kisállatoknak a hőséggel kapcsolatos problémáiról beszélünk, nem csak az ilyen hőségriadó idején, és hogy miket tudunk megtenni annak érdekében, hogy a katasztrófát, a hőtolulást és a hőgutát elkerüljük. Azt szoktuk javasolni a gazdiknak, hogy a sétáinkat reggelre és estére időzítsük, ne a legnagyobb melegbe induljunk el a kedvencünkkel. Ez vonatkozik a hétvégi kirándulásokra is, hogy mindig legyünk arra tekintettel, hogy ugyanúgy, ahogy egy kisgyermeknél, a kutyánál, a cicánál is gondolnunk kell arra, hogy ő még nem feltétlenül képes fölmérni azt, hogy most nagyon meleg van, most szúr az a nap, amikor kint vagyok a tűző napon, tehát legyen inkább reggel is este a séta, és ne a legnagyobb melegbe tegyük ezt. Javasolni szoktuk, hogy ha kimozdulunk, akkor mindig legyen nálunk víz. Jó, ez megint csak nem feltétlenül a 30 fokos hőséghez köthető, de akár már egy 15-20 fokos hőmérsékletnél is az alap, hogyha kutyámmal megyek valahova, akkor mindig van nálam víz. Független attól, hogy csak most a sarki boltig megyek, vagy ügyet intézni megyek, vagy mondjuk kirándulni megyek, mert meglepően gyorsan előállhat a probléma, meglepően gyorsan előállhat ez a hőtolulás, és előállhat a hőgutának a veszélye, és ott abban a pillanatban nekem reagálnom, tudnom kell erre, és nem várhatom azt, hogy majd egy arra járó, vagy majd egy lakó, vagy majd a másik túrázó kisegít engem, és majd vízzel, meg hideg takaróval, meg nem tudom én mivel ellát, úgyhogy mindig legyünk ilyen szempontból felszerelkezve, és az ivóvíz az alapvető fontosságú. Városias környezetben, séták esetén javaslom mindenkinek, hogy használjuk az úgynevezett 7 másodperces szabályt. Ez arról szól, hogyha a járda vagy az a felület, ahol sétálni készülünk, ez a kéz érintésére 7 másodperc alatt égeti a tenyerünket, akkor az a felület az a kedvencünk mancsát is égetni fogja, és ez nem lesz alkalmas a sétáltatásra. És itt tényleg gondoljunk arra, hogy mi minden felületen visszük végig a kedvencünket, amikor egy város sétát ejtünk, abban van aszfalt, abban van járda, abban van térkő, minden van. Jelentős problémákat tud okozni, hogyha erre nem vagyunk tekintettel, nagyon komoly égési sérüléseket tud okozni a kis kedvencünk talpárnáján, és ráadásul ezek nem olyan sérülések lesznek, amikor a kedvencünk rálép, felsziszen, mi felkapjuk, és akkor ezzel elhárítottuk a problémát, hanem ezek később fognak, pár órá múlva, vagy pár nap múlva fognak égési sebeként jelentkezni, tehát már rég túl leszünk azon, hogy mi ezt meg tudtuk volna akadályozni. Javasoljuk a kis kedvenceknek, kutyák és cicák esetében is, hogy amikor ilyen magasabb hőmérsékletek vannak, akkor etessünk nedvesített szárasztápot, vagy konzerveket. Egyszerűen azért, mert ahogy mi magunk is a víz bevitelt igyekszünk ilyenkor fokozni, ez ő náluk is szükséges, és ennek a legkézenfekvőbb módja az, hogyha a víz tartalmát az eleségüknek növeljük, megnedvesítjük azt a szárasztápot, vagy átváltunk konzervekre. Nagyon fontos, hogy járműben ne hagyjunk kutyuskát. Jó, ezt sajnos minden évben el kell mondanunk, és minden évben látjuk a tragikus példáit ennek. Most az elmúlt napokban sajnos a sajtóban megjelent, ugye, hogy kis gyermekeket is hagytak bent egy zárt autóban a 35 fokban, úgyhogy ez az embereknek egyre nem egyértelmű, úgyhogy újra el kell mondani, hogy járműben nem hagyunk se járóban, se leállítottban, semmilyenben nem hagyunk bent felügyelet nélkül kutyát, mert nagyon-nagyon gyorsan tragédia következik be, és ezt annyival szeretném még kiegészíteni, hogy menet közben is gondoskodnunk kell a hűtésről és az árnyékról, ugyanis ha mi elindulunk mondjuk a Balatonra, vagy elindulunk egy hosszabb útra, berakjuk a kutyánkat a hátsó ülésre, vagy a csomagtartóba, egy szállítóboxba, és mondjuk órákon keresztül tűz rá a nap az autóüvegen keresztül, ugyanúgy hőgutát fog kapni, hiába kapcsolom én be a klímát, hiába húzom le az ablakot, tehát gondoljunk arra, hogy a hűtés és az árnyék is fontos, hiába vagyok bent én is abban az autóban. Javaslom, hogy nagyon jók ezek az újfajta kutyás hűtőpárnák, amiket most már nagy áruházakban is lehet kapni, élelmiszerboltokban, szinte mindenhol. Nagyon könnyen hozzászoktathatók a kedvenceink, utazáskor nagyon jól jönnek, van már olyan, amit nem kell fagyasztani, nincs elektromos ellátása, nincs akkumulátora, semmi ilyesmivel nem rendelkezik, egyszerűen csak le kell teríteni, és a kedvencünk ráfekszik, és ezzel már jelentős hőleadást tud ez érvényesíteni. Kerti kutyusoknak vizet korlátlanul biztosítsunk, gondoljunk át, hogy hol van az itatunk, tűzze rá a nap egész nap, tegyük más helyre, tegyük árnyékba, tegyünk ki több itatót, hogy tetszés szerint tudja kiszolgálni magát a kedvencünk, és biztosítsunk neki árnyékot, megint csak gondoljunk át, mik azok a benapozott részek, amik akár reggel, délben, este árnyékosak lehetnek, vagy naposak lehetnek, hogy mindig be tudjon húzódni a kedvencünk, és legyen neki mindig megfelelő árnyék. Jó ötlet lehet esetleg az ilyen kutya medencéknek is a használata. Ezeket én csak felügyelet mellett szoktam javasolni, hogy a baleseteket megelőzzük, kivéve talán akkor, hogyha egy nagy testű kedvenc van, akinek egy olyan kis medencét rakunk ki, amiben nem tud teljesen elmerülni, ha akar, akkor sem, de egyébként ezt inkább felügyelettel javaslom, és azt szoktuk javasolni még a kerti kutyuskáknak és a cicusoknak, hogy mindig gondoljuk át azt, hogy kedvencünk esetleg idősödő kedvenc, vagy betegségben szenvedő kedvenc, krónikus betegségben gyógyszerszedés alatt álló kedvenc, ugyanis nem ritkán szoktuk azt tapasztalni, hogy például egy idős kutyus, hiába van árnyékos része a kertünknek, nem tudja már ezt önmagától szabályozni, és egyszerűen kint marad a napon, magától is napszúrást kap, és a gazdi meglepetten tapasztalja, hogy hát nem érti, hogy miért nem ment be magától szegénykém az árnyékba. Tehát, hogyha olyan kedvencünk van, aki ápolásra szorul, idős állat, gyógyszercedő állat, ott inkább zárjuk el konkrétan árnyékos helyre, és ne engedjük meg azt, hogy ő magától eldöntse, hogy kint fekszik-e a napon, vagy árnyékba fekszik, mert ez is komoly problémát okozhat. Amikor megtörténik a baj, azt úgy fogjuk észlelni, hogy a kedvencünk elkezd lihegni, és ez a lihegése ez csillapíthatatlan lesz. Tehát azt fogjuk tapasztalni, hogy hiába vittük be árnyékos helyre, hiába locsoltuk meg egy kis vízzel, hiába itattuk meg, ez a lihegése egyre csak fokozódik. Egy idő után elkezd eldőlni, és úgy fog tűnni, mintha elvesztené az eszméletét, a kutyus hiába szólok hozzá, nem figyel rá, nem néz az én szemembe. Esetleg hányás hasmenés is megjelenik nála, illetve azt fogjuk látni, hogy a nyelve és a szárnyák a hártyája vagy egész tűzpirossá válik, vagy már esetleg ilyen lilás-kékes elszíneződés is megjelenik rajta. Ez mindennek a folyamatnak a súlyosbodását jelenti, ugyanis először kialakul nála egy hőtolulás, egy olyan hőmennyiséget fölvesz a szervezete, amit nem képes leadni, és hogyha ettől nem is tud megszabadulni, akkor azt már hőgutának hívjuk. Amit ilyenkor tehetünk, hogyha van rá lehetőségünk, akkor minél hamarabb állatorvoshoz fordulunk, de addig sem javaslom, hogy késlekedjünk, próbáljuk meg az állattestének a hűtését otthoni körülmények között legalábbis megkezdeni, ezzel jelentősen javíthatunk az életveszélyen. Az otthoni hűtésre nem szoktam javasolni jeges hűtéseket, tehát jégakukkal, jégkockákkal, fagyasztott mindenfélével nem szabad ilyenkor körbevenni a kedvencünket és rányomni a testére, mert fagyási sérüléseket tudunk neki okozni. Nem szabad ilyenkor a félig eszméletlen állatot vízbe mártani, bedobni a medencébe, bármi olyat csinálni, amivel még nagyobb problémát csinálunk. Talán az a legcélra vezetőbb ilyenkor, hogy fogunk egy lepedőt, és hideg vízzel bevizezzük azt a lepedőt, és beterítjük a kedvencünket ilyenkor. Ha még esetleg egy szoba ventilátor is van kéznél, akkor azt ráállítjuk maximum fokozatra, és ezt a vizes lepedőt ezt rendszeresen lecseréljük rajta, és hideg vízzel átitatjuk, illetve a láb végeit lehet ilyenkor még hideg vízzel mosni. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ettől a feltolult hőmennyiségtől megszabaduljunk. Az időjárási frontok azok sajnos a kis kedvenceinket is ugyanúgy, mint bennünket nagyon meg tudnak viselni. Az erre érzékeny egyedek ugyanúgy, mint embereknél különböző betegségekben, problémákban szenvedhetnek, és fordítva is igaz, különböző betegségekben szenvedő kedvenceinknél sajnos számíthatunk arra, hogy mondjuk egy időjárási front átvonulásával a tünetek azok meg fognak jelenni, vagy szaporodni is fognak. Ilyen klasszikusan sajnos az epilepsziás beteg. Epilepsziás kutyáink, cicáink jellemző, hogy frontátvonuláskor tünetelni fognak és rohamozni fognak, még akkor is, hogyha egyébként hónapokon keresztül rohammentesek voltak, de ezekre hál' Istennek azért az epilepsziás betegek gazdiai már ki vannak képezve. Ugyanilyen krónikus betegség lehet a szívelégtelenség, ahol szintén számíthatunk arra, hogy frontátvonuláskor problémák fognak jelentkezni, illetve ilyenek lehetnek a különböző krónikus légzési betegségekben szenvedő kedvenceink, úgyhogy ezeknél a betegeknél mindig gondoljunk arra, hogy egy frontátvonulás az komoly kihívásokkal fog jelentkezni, gondoljunk arra, hogy esetleg a megelőző gyógyszerezést azt el kell kezdjük szedni, akkor is, hogyha nincsenek éppen aktív tünetei a kutyusnak, de látom az időjárás előjelzésbe, hogy a következő egy héten frontátvonulások lesznek, és nagyon fontos, hogy ezt nem tettem meg, legalább ne hagyjam magára erre az időszakra a kedvencemet, hogy tudjak reagálni akkor, hogyha a baj bekövetkezik.
Miskolc adott helyszínt a 12. Bányász-Kohász Erdész szakmai napok és konferenciának, amelyet 20 évvel ezelőtt szerveztek meg legutóbb a városban. A szakmai találkozót az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület Miskolc önkormányzatával és a Miskolci Egyetemmel közösen rendezte meg a Városi Szabadidőközpontban és a Miskolci Egyetemen. A rendezvény idén a fenntartható fejlődés témakörét állította a középpontba. Az esemény előtt Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának az elnöke adott tájékoztatást a programsorozatról.
A találkozónak az egyik eredete az a Selmecbányai Akadémiához kötődik, ami a mai Szlovákia területére esik, és itt Mária Terézia idejében 1770-re érte el a felsőoktatási intézmény titulust az akadémia, ahol bányász-kohász képzés folyt, majd később az 1846-os évben az erdészek is csatlakoztak az akadémiához, és ez a három szakma ez azóta tartja egymással a kapcsolatot. Örökölték a felsőoktatási intézmények azokat a régi hagyományokat, amelyek Selmezbányán kialakultak, és bár az első világháború után Sopronba költözött az egyetem, majd 1949-től folyamatosan Miskolcra tevődött át a bányász-kohász oktatás, de a mérnökök, erdész kollégák, erdőmérnökök, faipari mérnökök ma is szívesen találkoznak egymással. Ugye a bányász-kohász képzéssel a soproni professzorok és oktatók is átkerültek Miskolcra 1959-től, és a professzorok, oktatók hozták magukkal azokat a hagyományokat, amelyek a soproni egyetemnél teljesen természetesek voltak, és bár nem volt egyszerű a 60-as, 70-es években a hallgatóknak az élete, hogy így mondjam, de a 70-es évektől elkezdődött a soproni és miskolci egyetem hallgatóinak a együttműködése, illetve regionális szinten 1974-ben Telkibányán került az első ilyen bányász-erdész találkozóra sor, és ezt követte még három Telkibányán. Ott kopjafát állítottunk a közös szakmáink emlékére, és ezek a találkozók alapozták meg a későbbi országos találkozóknak a gyökereit. Ugye két egyesületről beszélünk, az Országos Erdészeti Egyesületről, ami 1866-ban alakult, és az 1892-ben Selmezbányán alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületről. E két egyesületnek az együttműködése hívta életre ezeket a találkozókat. És még egy dolgot el szeretnék mondani, ami a német nyelvnek egy csoda tömörségét jelenti. Bennünket úgy neveznek németül, hogy Bergleutes, hegyi emberek, és ebbe a Bergleutes csoportba tartoznak mind a bányászok, kohászok, erdészek, és a német nyelvterületen ezek a találkozók régóta hagyománnyal rendelkeztek. Mi 1996-ban jutottunk el a nem túl régen Egyesült Németország volt NDK területén, Schneebergben megrendezett európai találkozóra, ahol 5000 bányász-kohász erdész vett részt, a németeknek fantasztikus, változatos egyenruháik és színes tollas csákóik, és valami annyira felemelő volt ez a találkozó, hogy elhatároztuk, hogy ezt Magyarországon is folytatni fogjuk, és legelőször 2000-ben a Balaton melletti Tapolcán került sor a bauxit bányászat központjában, egyik központjában az első országos találkozóra. Ez a 12. lesz most Miskolcon. Tapolcát követően volt Tatabányán, Sopronban, Miskolcon, Egerben, Székesfehérváron, Pécsett is. Ezek a városok vagy a felsőoktatási intézményük, vagy az ipari hátterük révén kapcsolódtak ezekhez a szakmákhoz, és 2004-ben az egyik fő közreműködő, akkor is én voltam, a találkozó megszervezésében Miskolcon került sor erre, akkor még sörsátrat állítottunk a Vigadó mögötti Szilágyi Dezső utcai salakos pályán, és hát azt mondom, hogy talán egy kicsivel többen jöttek el, mint amire most számítunk, de öregedtünk 20 évet, úgy gondolom, hogy a pénztárcánk se lett vastagabb, tehát örülünk annak, hogy jelenleg 300 fő jelentkezőnél tartunk, és a fellépők száma meg fogja haladni a 200 főt. Alapvetően magyarországi vendégekről beszélünk, a Miskolci Egyetem hallgatóiról, oktatóiról, de a dunaújvárosi, székesfehérvári és soproni egyetemi hallgatókról is beszélünk, és emellett pedig az iparban dolgozó, ténykedő bányász-kohász erdész kollégákat várjuk igazából. Amikor én 1985-ben végeztem itt a Miskolci Egyetemen, akkor nagyon sok egyetemi hallgató volt, nagyon sok nagy bányavállalat működött Magyarországon, és nagyon sok mérnökre volt szükség a föld alatti bányászkodáshoz. Mivel a föld alatti bányákat, azt lehet mondani, hogy mindegyiket bezártuk, a jelenleg működő kőkavics bányák sokkal kevesebb szakembert igényelnek, mint annak idején a mélyműveléses bányák igényeltek. Itt beszélek akár bányász, akár gépész, akár villamos végzettségű kollégákról. A kohászati tevékenységnél hasonló nagy átalakulás ment végbe. Ugye Dunai város maradt, illetve Ózd, aki acélgyártással foglalkozik, de Dunai városban is nagyon nagy problémák vannak per pillanat. Átalakult a kohászati szakma is. Örülünk neki, hogy az öntészeink az Audi, BMW, Mercedes motorok öntvényeit precíziós öntéssel meg tudják csinálni, de igazából a hagyományos acélgyártás, vagy nemesfém feldolgozás, ami ugye érzbányáink is voltak a környéken, akár Udaványán, akár a Mátrában, ezek háttérbe szorultak, és egyre nehezebb a fiataloknak megtalálni a helyüket ezeknél a cégeknél. Irigyeljük egy kicsit az erdész kollégákat, az ő megélhetésükben talán nem történt változás az elmúlt évtizedekben. A nagyállami erdészeteknél, a fafeldolgozó iparágakban nagyon sok fiatal kolléga el tud helyezkedni, és ezt úgy gondolom, hogy meg is látszik a hallgatói létszámon is, akik nappali tagozaton egyetemi hallgatók itt Miskolcon, illetve Sopronban, hogy a soproniak jobb helyzetben vannak ilyen szempontból. Jelenleg az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek több mint 2000 aktív tagja van. Felöleli a vaskohászat, fémkohászat, öntészet, a Miskolci Egyetem, egyetemi osztály, szakosztály, és a bányászati szakosztály mellett a földgáz, kőolaj, földgáz, vízbányászati szakosztály, tehát 6 szakosztállyal rendelkezik az egyesületünk, és mindegyik szakosztály próbálja a saját maga szakmai irányvonalát képviselni, a képviselőket összefogni. Elsősorban konferenciák, szakmai programok, illetve baráti találkozók szervezésével töltjük. Van az egyesületnek saját újságkiadványa, szakmai lapja, úgy hívják, hogy bányászati és kohászati lapok, és emellett heti rendszerességgel jelentettünk meg hírlevelet az egyesület honlapján azokkal a friss információkkal, történésekkel, amik egyes helyi szervezeteinknél megtörténnek. Mi a borsodi helyi szervezetet képviseljük, alapvetően a borsodi szénbányászat képezte a borsodi helyi szervezet alapját, és utódjának tekintjük magunkat az 1897-ben megalakult, Rozsnyón megalakult Borsod-Gömöri osztálynak, ami természetesen a felvidéki részen inkább az érzbányászat és a kohászat jellemezte, a borsodi területen pedig inkább a szénbányászat és az itt dolgozó kollégák képezték a tagságot. Ez az első világháború után annyiban változott, hogy inkább a szénbányászok kerültek itt a borsodi helyi szervezetnél túlsúlyba, és azt tudom mondani, hogy a nyugdíjas kollégáink havi rendszerességgel tartanak baráti összejöveteleket, szakmai előadásokkal, kirándulással. Szeptember bányásznap idején megkoszorúzzák a bányász emlékhelyeket itt a megyében. Tiszteletre méltó módon próbálunk megemlékezni az elődeinkről, a szakmánk múltjáról, és hát reméljük, hogy a fiatal kollégáink révén a jövőjéről is. Az aktivitásnak igazából egyfajta nosztalgia oka is van, azért az idősebb kollégáink, de még mi is, akik fiatalként kerültünk bele a szakmai munkába, rendkívül jó baráti hétköznapi kapcsolatokba kerültünk. Jukóbányán kezdtem el dolgozni 1985-ben, és néhány kollégával ma is rendszeres ulti partnerek vagyunk. De hát voltak olyan idők Miskolcon, amikor 60-70 vendéglátóhelyen volt élőzene, nagyon szerettük a cigányzenét, szívesen jártunk olyan helyre, ahol volt cigányzene, vagy egyéb táncos élőzenés helyekre, amit kicsit hiányolunk, ezért is választottuk egyik fellépőnek ifjabb Balogh Zoltán és cigányzenekarát, hogy az idősebb kollégák nosztalgia érzését egy kicsit ki tudjuk elégíteni. A mi találkozunk egy picit különbözik a osztrák-német hasonló találkozásoktól. Egy hónapja voltunk Bádisülben, ahol az Európai Bányászkóház erdész találkozó volt. Ez egy sóbányászvidék, és náluk az a szokás, hogy sörshátrat építenek általában, és néhány nagyobb programmal várják a tisztelt publikumot, étel-ital lehetőséggel és beszélgetési, barátkozási lehetőséggel. Mi Magyarországon inkább a helyi jellegzetességeket, a helyi művészeti ágakat is beszeretnénk mutatni, ha már az ország túlsó feléről ide látogatnak régen Miskolcra járt barátaink, az egyetemen végzettek. Például lesz a Miskolci Egyetem zeneművészeti karának harsona kvartettje, a Színvavölgyi Néptáncműhely szép számú fellépése, cigányzenekar, és este pedig egy zenés-táncos egri zenekart várunk, akik reméljük, hogy jó hangulatot teremtenek. Szombaton délelőtt főleg fakultatív programokat kínálunk a vendégeinknek, a Miskolctapolcai fürdők, Herman Ottó múzeum, illetve az újmasai őskuhót kis vonattal tudják meglátogatni, és szombat délután kerül sor a Városháztéren két zenekar, először a Perecesi Bányászfúvó zenekar, ezt követően pedig a Gyöngyösi Bányászfúvó zenekar koncertjére, és a Városháztértől a Sétáló utcán Mindszenty templom érintésével díszfelvonuláson megyünk át a sportcsarnokhoz, ahol emlékszalagot fogunk kötni azokra a helyi szervezeti, egyesületi, városi, egyetemi zászlókra, akik zászlóval jönnek vendégeink.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek, a szerkesztő Grunde János nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Most elhangzott adásunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,